Ezt még mindenében, ezt a címet adtam Adi Endre istenes versei elé. Az előzőnek az volt a címe, hogy a föltámadás szomorúságáig, az Úr érkezésétől a föltámadás szomorúságáig. De azért gondoltam, hogy ez jobban illik Adi Endre istenes verseihez, mert ő nem akármilyen korban élt. Több mint 100 évvel a felvilágosodás után, amikor a klasszicizmussal próbáltak valamiféle új rendet felállítani, a romantika szinte szándékosan szembefordult a klasszicizmusnak az alapeszméjével. Alaposan érezhető az így költészetében, hogy a romantikusok hatás alatt ő maga is romantikus gondolkodású volt. Ezen kívül református szülők gyereke, katolikus iskolába is járt, a Károly Biblia nagyon sokat számított neki, és az ateizmusig jutott el 20-22 éves koráig. Még a Szabad Könyves Pávónak is tagja lett. Tudod, hogy nem vette túl komolyan, de azért ilyen helyről hogy lehet visszatalálni Istenhez. Tehát ilyen szempontból fogjuk megvizsgálni az ő verseit. Egy nagyszerű dolgozatot írt még 1978-ban egy Vörös Imre nevű evangélikus lelkész, akinek semmi köze Vörös Sándorhoz, a nevésen ugyanúgy írja, de nagyon jól érti az ő költészetét, és főként a lelki mozzanatait vizsgálta, és megvizsgálta gyerekkorát, ifjúkorát, az iskolái, kinyar, kiskantömbeket, mert néhány gondolatot fogok tőle idézni. A bevezető gondolatai a következőképpen hangoznak. Adi költészete tulajdonképpen lelki életének színhelye volt. Több mint a tükre. Verseiben nézett legmélyebben önmagába. Így vízta meg azokat az érzelmi, gondolati szakákat, amelyekben benne hullámzott életének, küldetésének és az ő körülvező társadalmi valóságnak minden mozzanata. Különösen is vonatkozik ez arra a két területre, amely legszemélyesebben érintette a lébához és az Istenhez való viszonyát. És természetesen most mi a léba verseket ki fogjuk hagyni, az Istenes versekből is rengeteget voltam kénytelen kihagyni, tegnap este végre összeállt a műsor, ma reggel az egész életem azzal ment el, hogy a felét kidobáltam. Na láttam, hogy szörnyű 3 óra alatt tudnám elmondani, azt egy kicsit sokallottam. Igyekszem egy órán belül maradni. Nem az elejéről indulok, hanem az említett az Úr érkezése, ami az ülés szekerén kötetben jelenik meg, illetőleg a föltámadás szomorúsága, ami rá 2 évre jelenik meg a Minden titkok versei kötetben, és a 2 között jelent meg a Szeretném, ha szeretnének kötet. Sem utódja, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse, nem vagyok senkinek. Nem vagyok senkinek. Vagyok, mint minden ember. Fenség, éjszakfok, titok, idegenség, vidértes messze fény. Vizértes messze fény. De jaj, nem tudok így maradni. Szeretném magam megmutatni, hogy látva lássanak. Hogy látva lássanak. Ezért minden. Öltűzás. Ének. Szeretném, hogyha szeretném. Lennék valaki. Lennék valaki. Adj ezt a versét szín nélkül alkalmi versként írta. 1909. június 20-án az Új Magyar Festők kiállításán olvasta fel, szápasztan, megrendülten és kimerülten. A felolvasás döbbenetes szent követte, majd Gulácsi Lajos, a tragikus sorsú magyar festő, Adi vállára borult és zokogva felsírt. Ő se értették, Adi se értették, és általában az igazi művészeket nem értették a kortársak. Pedig nagyon fontos dolgokat próbáltak közölni, ez a vers a művész léthelyzetéből sír fel, megírására saját magányos szolgáltatta az alkalmat. Adi Endre a legőszintébb magyar költő. Versei a legmélyebb vallomások önmagáról, annyira így van, hogy mély lélektani megnyilatkozásokat találunk költészetében, anélkül, hogy ezeket közvetlenül visszavezethetünk a kortárs Freud hatására. Hogy egyeseket nem veszik jó néven, hogy Adinál szó szerint így értendő, hogy ami a szívemben, az a számom. Ő rögtön kiírta. Azon kívül pedig éppen azért, mert költőként is hatalmas génius volt, ma már sokan elfeledkeztek, hogy ő kiváló prózaíró volt, újságíró. Sokkal több cikke van, mint verse. És ezek mindig nagyon elevenek voltak. Rengeteg köztük egyébként az antiklerikális, tehát nagyon támasztak lépés minden szempontból. És ezek között is rengeteg vívódó dolgot találtunk. Két prózát is beillesztettem, de az említett okok miatt kidobtam a műsorból, mert nem is. Ja, köszönöm. Igen, akkor egy kicsit följel. Így van, már kiteljézött annyira mélyekkel. Adi őszinteségéhez is jött. És a romantikus alkatához, felfogásához is egy-egy verset hadd mondjak el. Az anyám és én. Sötét haja szikrákat szór, diószeme lángban égett, csípője ringott, a büszke kreol arca vakított. Szeme, vágya, eterajka, szíve szókja, mindig könnyes. Ilyen volt a legszebb asszony, az én fiatal anyám. Csak azért volt ő olyan szép, hogy ő engem megteremjen, hogy ő engem megfogadjon, s aztán jöjjön a fok. Bizarr koncán ült az átok. Ez az asszony csak azért jött, hogy szülje a legbizarabb, a legszomorúbb fiút. Ő szülje az átok sarját erre a bús magyar földre. Az új hangú tehetetlen. Kacsírta áltás sírát. Kényesünk ma a szemének, feketéje a hajának, a tökörödött béna asszony az én édes nyilvánát. Én kergettem a mélységbe. Nem járt tőle olyan távol senki, mint torz életével az ő szomorú fia. A halál rokona. Én a halál rokona vagyok. Szeretem a bűnő szerelmet, szeretem megszókolni azt, aki el. Szeretem a beteg rózsákat, hervadva a vágynak a nőket, a sugaras, a bánatos őszidőt. Szeretem a szomorú órát, kísértetek, intő hívását, a nagy halál, a szent halál látszimását. Szeretem az elutazókat, sírókat és fölébredőket, véretől hideg hajnalon a mezőket. Szeretem a fáradt lemondást, könnyetlen sírást és a békét, bőket. Olyikát, beteget menedék. Szeretem azt, aki csalódott, aki rokkant, aki megállott, aki nem hisz, aki borús, a világot. Én a halál rokona vagyok. Szeretem a tűnő szerelmet. Szeretem megszókolni azt, aki ellen. Kenyeres Zoltán, kiváló irodalom történész, Fadi Endre könyvét tanulmányoztam már évek óta, és most egy alkalommal is megtaláltam egy érdekes megjegyzését. Fadi egész költészete a Ki vagyok én, az első elhangzott vers is ugye erről szól, nem? Szem utol, de szem boldog, és nyilván ő nem Fokonai Szekőszi Vajdát tagadta meg, tehát nem egy értelemben, és nem a kalát tagjait akarta megtagadni, hanem azt az elszelen utánzást, amit egyesek ővele csináltak, és azt a fajta automatikus besorolást, hogy őnek most kinek minek kéne lennie, ő nem akarta, hogy az ő versei hasonlíthassák másokért. Ő ilyen szempontból véges akart lenni, és azt akarta, hogy ne bántsák, és értsék meg. De ez a védettség arra való volt a saját szándéka szerint, hogy másoknak megmutassa magát, és mások szeressék őt, és ő is szeretni akar másokat. Tehát a legemberibb, a legszervezetesebb vált fogalmazódott meg ebben a rendben, de mégis csak az én van a középpontban, és bármelyik versét, majdnem mindegyik versében az én van a középpontban. És ez bizony már elég nagy probléma lesz, amikor majd a bibliai szempontú verseket próbáljuk vizsgálni. A versetben felépített szerepszerűségek legtöbbje a romantikából származott. S a szerepek szerint adja a 19. század nagyszabású lezáró akkordját komponálta meg költészetével. A versek nyelvi felületén megjelenő örökös egyes szám első személy, a túláradó én hang a romantika örökösének mutatta. A romantika néhány ismertető jegye, az önközpontúság, a miszticizmus, a régi, a múltba való kapaszkodás, vagy arra való visszautalás, a költő, a próféta, az egyenesen messiás, tehát egy küldetéstudat, a génius tisztelete, és szinte mindenki génius akar lenni, aki romantikus. És ugye ezek nem csak a 18-19. Századi emberek voltak, Goethe és a többiek, hanem látszik, hogy még Adinál is, sőt, hogy gyanítom, hogy ma is vannak emberek, akik ezt a romantikus gondolkodást, a szemléletet próbálják megvalósítani. Romantikus hűdetés tudatának négy sort szeretnék felolvasni, sírasson meg 1899-ből származó nagyon korai versének. Igazságért küzdök, tudom, hogy hiába. De ha harcba szólít szívem minden vágya, mit tehetek róla? Tán az örök végzet rótta ráne kínos, bús kötelességemet. Nem tehet róla, hogy költő. Nem tehet róla, hogy próféta. Igen, ott van a probléma, hogy a Szentírás is beszél a prófétától. Szentírás is beszél az Isten embereiről, akik felírták a proféciákat, felírták az üzeneteket, amik a Biblia rögzített. Péter apostol levelében azt mondja, hogy ezek az emberek Istennek szent emberei, akik a Szentlélektől vitetve, forgóztatva írták le azt, amit az Istentől kaptak. És itt van a romantikával szemben egy elég komoly ütközésünk. A másik a halál kérdése. Ugye ma is nagyon sokan vannak úgy a halál témájával, hogy mindenki érezzük, hogy eddigi tapasztalatunk azt mutatja, hogy mindenki meghal. És előbb-utóbb ránk kerül a sor. De jobb, ha nem beszélünk róla, nem? Akkor nem fog bántani minket. Érdekes, a Biblia beszél a halálról. Nem hallgatja el. Zsidókhoz levél szerzője például Pál apostol azt írja a másik helyzetben, hogy Jézus legyőzte a halált, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életében rabok. Hát nem az a helyes, hogy a képet mondjuk, létezik keresztény körökben a pozitív gondolkodás. A pozitív gondolkodással minden egyszerű dolgom lett volna, csak jutott volna eszembe 20 évvel ezelőtt jobban jártam volna. Mondtam volna azt, hogy nem öregszem meg. Lehet, hogy most nem utaznék mindjárt, de most nem öregszem volna meg. Nem milyen jó lenne. És mondanánk azt, hogy nem halok meg. És a romantikusok is akartak valamit kezdeni ezzel a súlyos témával, hogy halál. Mit csináltak? Egyfelől az élet ellentéteként mutatják be, de másfelől, mintha valami kívánatos dolog lenne. Nem feltétlenül csak negatív. Valami misztikus, valami távoli, valami visszafordíthatatlan, és rég is van. És ez minden jó. Tehát egy teljes önbekapás. Ugyanakkor azt is olvasom egy megfogalmazásban, amit a romantikán írnak, hogy ezek a vonások egészen sajátos egyéniséget és életstílus feltételezik. A romantikus személyiség saját életével teremti meg a romantikus esélyt. Tehát a romantika, mint művészeti irányzat, de az egész ember formája. És látjuk az verseiben, hogy a romantika jelentősen ott van. És majd meg fogjuk látni, és most fogom majd csak néhány mozdonatban felidézni Vörös Imre dolgozatát, az öt réteget, hogy mik voltak azok a hatások, ami az gondolkodását és az egész életét és művészetét meghatározták, hogy bizonyos színre, bizonyos pályára állították. De hogyha valamennyire ismerjük a romantika feltételét, az elsőként említettem, látjuk, hogy azért az elég meghatározó tud lenni az ember gondolkodásában. De mégis, az egyik réteg a kisgyermeket körülvevő félelmetes titokzatosság. Érmény szenten, ahova az édesanyjának az apja, tehát a nagyapja nagyon korán meghalt, református lelkész volt, és az apja kilátságból elvette az édesanyját feleségül, és először született egy nővér, ez az néhány hónap múlva meghalt, és utána született Endre, de annyira nem fiút vártak, és olyan csúnya volt, mikor megszületett, hogy azt hitték, hogy hamarosan meg fog halni. Tehát ilyen leírás olvasunk róla, hogy ilyen nagy béka szája volt, meg hatalmas nagy bogár szemei voltak, és hat ujjal született. Ez persze nem fontos új volt, hanem csak egy ilyen kis börtönövés, amit elkötöttek, elfáradt, és utána az elkezdve levágták. Tehát különleges gyerek volt, és úgy gondolták, hogy hát ő nem fog összetni tovább élni egy két hónapnál, és hát persze megmaradt, adjuk magunk rá, annyira nem gondolták, hogy mire majd megnőző, az bizony megszépül, mondták ugye a falusi mondás szerint. És először, hát mi nem gondolt a fiúnévre, megnézték a kalendáriumot, az első név András, legyen András, hát úgyis meghal András. Aztán életben maradt. Akkor vakarták a fejüket a szülők, hogy mit csinálja, tehát hogy nagyon csúnyán hangzik, és ráadásul akkoriban az András rendőr gúnyítszet járták a tájat. És gondolták, hogy ez nagyon nem lesz jó. És ekkor változtatták Endrére a nevét. Ennek van az egyházban feljegyzés, a református egyházban, hogy megváltoztatták a nevét a szülők. Az apám Adi Lőrinc a belső kilátságból, lomkérból került ide, mikor édesanyámat az egykori érményszentű református papnak korán elárult leányát feleségül vette. A anyám családja ősi protestáns papi család, miként erdélyi kálvinista papleány Viszki leány volt apai nagyanyám. Önnyire sajzából olvastam egy pár mondatot. Tehát mind a két család igen erős református gyökerekkel rendelkezett. Ugyanakkor az apja már kisiskolában Endrét is és az öccsét Lajost is átiratta a katolikus iskolába, mert a református iskola az Érmény Szenten nagyon gyerekcipőbe jár, és hát így nem igazán gondolja, hogy ezt majd komolyabb művőrészre fognak szertenni. De igenis, hát azt nem említettem, hogy a családi házuk a falu szélén volt, és a temető egyik oldalán. Tehát a kertük végében ott volt a temető. És még általában ilyen fiú, zenű gyerekek, általában később gyermek, visszaemlékszem gyerekkoromra, hogy utolsó pillanatban ér oda az ember az iskolába, hát minek korán is elégyének is gúnyolni, és olyankor a testvérével együtt lerövítették a vitat, és keresztül rohankáltak a sírokon. És a kis Endrék, aki amúgy is hajlamos volt, fogékony volt az ilyen misztikus dolgokra, hát majd kiverte a fránctól ugrántak át a sírokat, gondolom, hogy játszanak a udvaron, és közben meg szokták a csendbe tűző szerető mellett, hogy ez is van egy vers, a sírok is írni. Tehát ez nagyon mély nyomot hagyott, de nem a babonaságot emelte föl nála, de még ez is egy érdekes feljegyzés róla, hogy a száraz zajtája időnként, tehát egy szép dolog, de mutatott az Endrének csontvázat képen. Amikor eszébe jutott, még napközben is elsütított. Mert annyira megrázta, tehát gondolom, hogy nem egy teljes nevelési dolog, hogy két-három éves gyerekek csontvázakat fotogatni, de élvezte a száraz bajka, hogy milyen ilyen. Most a titokzatossága, nem a mágia felé hiszel lesz Ady Endrét, hanem inkább a titokzatosság felé, lelkeményén a remesztető titok sejtésével nőtt fel, ez a belső tudati háttér ott rejtőzött benne, amikor felnőtt korában a legnagyobb ismeretlennel szembesült. Tehát valamilyen értelemben hátránya is volt, érezhetitek az ő belsejében ezt a titokzatosságot, ezt a tiszta, valamiféle ilyen sejtelmes dolgokat, mondjuk főként a halállal kapcsolatban nagyon sokszor ír, de ugyanakkor pedig, amikor az istenséget, akit ugye nem lehet megtapasztalni, hogy megfogom, meglátom, sokkal jobban meg tudta élni, vagy el tudta fogadni. Aztán a másik réteg, amivel már egy kicsit belefogtam, a kálvinista hagyomány. Ugye a szülők, a nagyszülők. A vallás tanár egyébként egy nagyon érdekes ember volt, Keretes Endrének hívták, helybeli születési okleveles lelkész, a tanárikkal rendes tagja. Fiatalember vidöke 7 éves tanári múltban mögött, amikor Ady oda került, svájci teológiákon végzett, ami szélesebb látókört adhatott neki, de a kor szellemének megfelelőt. Ekkor tehát jelent meg Straussnak, 1932-ben jelent meg a Jézus élete című műve, egy jó vastag könyv, nem keverendő össze a nálunk kapható Ellen Goodwight Jézus életével, de egészen más. Ez a könyv arról szól, hogy tulajdonképpen Jézus létezett, de nem volt Isten, megölték a keresztet, a tanítványok ellopták. Tehát teljesen úgy magyarázó, hogy fogák nincsenek a Bibliában, ezeket nem szabad hinni, ez kutatás, ez a felvilágosodás tartunk. Ha most egy tanár, egy hitban tanár, egy teológus lelkész, református, Svájcban végez, és szinte kap egy tanul. Hát akkor mit mondjam az eset? Az értelmeszerzetnek, amit tanultak például a feltámadásról, meg is súgta, hogy Jézus nem támadták fel. Ezek az egyszerű gyerekek miatt mondjuk így, hanem állották a tanítványon. De hát azért nagyon értékes dolgokat mondott Jézus. Ilyen református nevelés vajon milyen hitet ad a gyermekük. Vörös Imre átvonulnám is a hitkankönyveket, hosszú oldalakon keresztül, hogy akkoriban milyen hitkankönyvek volt a forgalomban, kik a szerzői, és a többi, hát elég súlyos következtetést lehet levonni belőle. Hiányzik belőlük a megfeszített és feltámadt Jézus Krisztus igazi jelentőségének megmutatása a keresztényi számára. Hát akkor mi a kereszténység? Hát ha nem értjük, hogy miért halt meg Jézus a kereszten, akkor mi a kereszténység? A kereszt titka nem villan meg, és az élő Krisztus láthatatlan alapja nem ragyog fel benne. És ha számon kérjük Ady Endrét, hogy miért nincsenek komolyabb hívő verseit, azon csodálkozom, hogy hogy lehetnek ilyen jó versei, amiket megírt Istennel kapcsolatban. Még akkor is, ha kötözködik vele, még akkor is, hogyha nem ért minden, és akkor is, hogy egyik vers úgymond ellentmond a másiknak. Látjuk, hogy ez a körülmény, ami vele történt, ez nem volt egy egyszerű dolog. Krisztus kereszt az erdő. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas, nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgős szánkóval valamikor én arra jártam, holdas, nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt, dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam, ki óka a faragott képet, dalolt, hogyha keresztre nézett. Kék, nyakas magyar kálvinista, miként a tüdő úgy repültünk. Apa, fi, egy igen, egy nem. Egymás mellett tanulva ültünk, miként a tüdő úgy repültünk. 20 éve elmúlt. Gondolatban, ott repül a számon, számom az ében, és amit akkor elmulasztottam, megemelem a kalapom mélyen, ott veszi a számom az ében. Ez régi Calvin szerzomban. Apunk ravasz öregből, 20 éve is az volt már, templom, mint Calvin templom, mindenek visszaoltál. A textus ma is Jézus. Éppen úgy, mint 20 éve. Megszeretett a teste, megszeretett a teste, kiontatott a vére. Jártam turista kedvel, vonatoztam, hajóztam, de templom rég nem látott így imádkozó pózban. De jó volna kaszolni. 20 év után megszérve, megszeretett a teste, megszeretett a teste, kiontatott a vére. A hívek nagy szent hittel figyeltek ott körülten. Én, ha nem kaszoghattam, legalábbis röpültem. Ámenre tértem vissza 20 évből az igére. Megszeretett a teste, megszeretett a teste, kiontatott a vére. Már említettem a harmadik hatást, a római katolikus hatást, nem csak kisgyerekkorában lett érvényszerűen, hanem amikor befejezt az általános iskolát, 5-től kezdve már Nagy Károlyban találjuk a piaristáknál. Tehát onnan piaristákhoz megy, ott tanul 3 évet, és nagyon szeretett eljárni, mert nem volt kötelező, mert reformátusként volt ott, önök a külön volt tisztanóra, tehát a saját hite szerint tanulhatott, de szeretett eljárni hajnali orátékra, mindenféle áltatosságra, szerette azokat a katolikus szertartásokat. Egy bizonyos értelemben a korabeli kávinista racionalizmus ellensúlyát képezte az ő gondolkodásában, nem is azért a gondolkodásában, mint inkább az érzelem világában, ezt a transzcendens fejtelmetet éreztette meg vele, ez a szertartásosság, ez az áhítatölött áldatosság. Tagadhatatlan és hatalmas alapja és gyökere az gondolkodásának a Károly Biblia. Ugye gyerekkorában is sokat olvasta, tanulta, amikor aztán később Vilafon a református kollégiumban jár, ott már kellett legátus tartania, tehát predikációkat, vitték őket tanuba, ünnepek előtt, karácsony, húsvét előtt, a diákokat, sőt, össze is írja, hogy még otthon is tartott legátus. Igaz, hogy ekkor már, amikor csak szülőre hazament, már nem ment el templomba. Tehát az érettségi előtti diákban már kezdenek felgyűlni a kérdések és a kötözködések, de a Károlyi Biblia, amikor Párizs és Budapest között ingázik, mindig ott van az őri szekrényben, viszi magával és olvassa. Aztán jött rá az katekizmus. De kor levegőjében bent volt. Valaki így jegyezte meg abiról, hogy neki szekularizált teológiája van. Tehát amikor... De valóban így van, tehát egy óriási zavarban élt. Én ezért gondoltam erre a címre, hogy eszmét ír zavarában, mert hát óriási zavarban élt. Ateizmusának rengeteg megiratkozása található. A lelki létezés utolsó mozdulat a nagymaradi éveiben tudatosuló ateizmus. Tehát érettségi után rögtön. Párizs a régi KT helyett új KT-t akar. Tanítsuk meg a nebulókat arra, hogy a vallás emberi fejlődés egy része. Semmi metafizikai nincs benne. A lélek divatja. Ezt így érzik szintjében. Isten, szentek, vallás, dogma, egyház, papság, eretnesség és a többi egy egyszerű produkciói az emberi kultúrának. Tehát végesek. Így kell ezt fölfogni, így kell ezt az iskolában megmagyarázni. És érdekes a dátum, 1906. április 11. Ez elég régen. De ez elég közel a Istenes versek megjelenéséhez. Mert még ebben az évben meg fog jelenni az első Istenes versek. Tehát érdekes dolog, hogy mi átszolhatott le adiban. Én Bölöni nagyon elégedetlen volt vele, mert Párizsban is gyakran találkoztak, amikor a vallásról volt szó, akkor látta, hogy a hibát látott. Nem hajlandó vitatkozni róla, nem hajlandó megnyilatkozni, tehát amikor már újra kezdte Isten keresni. Most egy nagyon régen írt verszét, tehát még nagyon fiatal korában, 1903-ban a Még egyszer című kötetben megjelent egy nagyon érdekes verse, amiből kiderülhet számunkra, hogy ők a vallással kapcsolatban a leginkább a szertartások, a misztika és a logikátlan dolgok zavarták. Ilyen logikátlan dolog volt, amikben nem különböznek a reformátusok, a katolikusok, ezt a többi felekezetben sajnos nagy többségében, hogy a vallásos ember megjobbulásának a legnagyobb eszközei az ünnepek. Mert ugye karácsonykor akkor aztán annyira tele vagyunk szeretettel, hogy csak sorok előtt. És aztán sorolhatnám, ugye? Hogy ez újítja meg az embert, hogy újból és újból ünnepelik. Azt mondja, hogy nincs meg, hogyan megy, az már a papok dolog, ez nem a mi dolgunk. Békesség ünnepél. Békesség most kinéztek emberek. Örvendezzél az erős világ. Hangozatok lámbor legendát, Rolozmán Bibliát imád. Kicsi gyertyát, robogjatok föl, bóduljunk könnyűnnek szagát. Szép dolog ez. Így kell csinálni minden karácsony éjszakán. Hely, szép az istenes legenda. A csillag, a jászol, az élet. Ki lehet még vele húzni talán még néhány ezer évet. Hűtessék hát léptek emberek, örvendezzék a vak, a béna, a jászol benne van a Bibliában, a jászolban benne a széna. Különben is az élet csupa vízság, úgy lesz többől, csillag vezeti. A pásztorok és bölcsirályok szinte fosznak egymást szeretni. A Betlehemi félzivatalosban, miként egykor megvala írva, mindenkit jászolánál várja az arany, a tömjén, a mirha. Örvendezzél, kerék király! Harcodjatok jó égén élni! Örvendezzél, kerék király! Te meg vagy váltva a tudni élni! Lobog kis gyertya! Meg nem ártak ennyi kis fénykám a világnak! Oda tűnt! Szörnyű az a kétség! Oda tűnt, szörnyű a kötétség! Oda tűnt törnyű, vaksötétben sirály sikoltott, vérte bíjok, bagoly húgok, kóborett szűkör. Oda tűnt valami nagy titkot rejtegett a sötét világ. Jó lesz mormolni szaporában a szemzsolozmát Bibliát. A föld könnyektől terhesült meg, a terhesült föld ing remeg. A hajózó kínnak gyümölcse nem lehet más, csak szörnyetek. Ami sóhaj, nyögés, kín, szenny volt, és rettentett a földgolyón, vad orkánban kitörni készül, világot törve rombolón, év ezredes tragédiának bosszuló vége fenyeget. Vadéhesen, vadharcra készen áll az iszonyú sereget. A messiás nem várják immár, nem kell többé a messiás, hazug a megváltás meséje, szentségtelen a szentírás, hazug mindent, amit az ember évezredekkel Istenné tett. Csak egy igazság, közös jussunk egyenlő végű, ez az élet. Ám ne nézz ki az éjszakába. Örvendezzél derék világ. Hangozzatok jámbor legendát, Rolozmán Bibliát imád. Ne halljátok a földi görgést, menjen tovább a szürke élet. Közel a földi végítélet. Addig lobogsz a kicsi gyertya. Harcogjatok csak égi vélét, örvendezzél derék világ, te meg vagy váltva tudni vélét. Oké, nem érkezték meg vele soha a megváltást tényét. Nem értették meg vele soha az Isten szeretetét. És mégis érzi Ady Endre, hogy a sok főtmutatása, a sok ünneplés és sok áltvány mögött ott van a készülődő tragédia, mert előbb ez utóbb ez nagyon nagy baj lesz, és ott van az ígéret. Ha valaki nem hisz Istenben, akkor hogy tűnne az ígéretben? Érdekes ez a lehet. Aztán, hogy alakult az élete, a Vörös Imre írja, hogy 1906. novemberében, tehát nemrég még jutott a kemény megjegyzés, hogy pár hónapot akar, azt a tisztet, és most pedig múlnak a hónapok, s az ugyanom megtér írók esete elgondolkodhatja azit. Hűvösen szólnék ugyan, de már nem fölényes. Sőt, olyan személyes vallomást hagyja el szólnál, amelyben egy vergődő lélek sír. Lelki vagy testi bénasság téríti az egyházhozatlan, a forradalmát írókat. S az irodalmi kávéházakban kapadnak a kultos fiatalok, ha egy-egy megtérő sírés hallják. Csak a súlyosabbja érez egy pillanatig halálos hideget a szívében. Olyaj, mindnálunkat fenyeget a beszedelem, hogy egy szép napon elfáradunk, és Isten szívők leszünk. Már az eddigi megnyilatkozásaiból, és különösen, hogyha olvasnák a cikkeit, érdemes egyébként akár a könyvtárból kikölcsönözni Ady novelláit, ez egy prózái nem novellái, hanem cikkei vannak, újságcikkei. Döbbenetes képet kaphatunk az akkori Magyarországról, és az egész világról, Párizsról is mindenről. A keresztények hiteltelensége tette ateistává az emberek tömegeit. A keresztények hiteltelensége. Nem Jézus Krisztus áldozata volt felés, hanem a hiteltelenség. És ez teljesen mindenki valaki milyen felekezetet tartozik. Életének, lelkének kavargó, izzó koholyából kiszakott az első istenes vers. Babilon, a Bibliából ismerős, ami számára mindenképpen, a zsidó népet odavitte el fogságba az Úr, elgurcolták őket azért, mert állandóan a bálványimádás, a környező népek, a képmutatás mindig ez volt a probléma. Elmentek fogságba, hogy megtisztuljanak. Ültem partjaim Babilonnak, ültem már partjaim a gondnak. Láttam már apró szenvedelmet, láttam beteg hosszú szerelmet. Lelkemet már nagy válság ülte, voltam kiszállok, kis őrültje. Néhányszor már-már szinte hittem. Néhányszor megjelent az Isten. Hátámat már felakasztottam, hátámat már leakasztottam. Isten, kétség, bor, nő, betegség, testem, lelkem összeszerett. Voltam trovadús, voltam bajnok, rossz hátgerincem százszor hajlott. Mennyi sok mindent odaadtam, ami így szépen elfáradtam. Ülök, csapdos ár és hideg szél, Babilon sötét vizetője. De szembe jár egy embernek a gondolata, aki ezt fogalmazta meg, hogy mi is a hitáltali mélyadulás. Amikor az ember dicsősége porbeomlik, és akkor az Isten cselekedete teszi meg az emberben azt, amit az ember nem képes megtenni. Sokszor ahhoz, hogy megtapasztaljuk igazán az Isten közelségét, ahhoz a legnagyobb szükségünk van arra, hogy rádöbbenjünk, vagy rávezessen az élet, a megfelelő fokonok, amiket kapunk, hogy minden tehetetlenek vagyunk, Isten társasága nélkül. Kenyerő Zoltán következőket írt ebben a könyvében, Ady Istenes verseiben fölhangzott a küzdelem hangja, de ő nem Istennel küzdött, hanem Istenért. És ez nagyon érdekes. Vallotta Isten létezését, de nem vallotta a megváltás valóságát. Ez meg a tragédia. Tehát Isten nem Istennel, hanem Istenért. Ő az Isten társaságát akarta. Az a romantikából örökölt szerepeinek egyikéhez tartozott a költőnek fiát szerepe. Nyilván, mivel nem ismeri a megváltást, ő akar lenni a megváltó, mert az emberek életén jobbítani akar. Tehát a szándéka ez. Hány és hány költő gondolkod a fiú, akik nem voltak úgymond romantikusak, mint egy ide nem ért. Hát ő is. Saját magát Krisztussal helyettesít ide, és sorolhatnánk a költőket. Adja az írásnak, a költői szónak tulajdonított megváltó szerepet. Tehát ő abban hitt, hogy a leírt szavak ereje hatni fog az embereknek. És majd meg fogják változtatni az életüket. A költészet szerepébe transportált megváltás az áhított, de soha el nem ért egyetlen lehetséges szemletváltás is volt a számára. Tehát nem volt képes ekkor még igazán úgy gondolkodni, hogy kellett volna. Aztán ismét Vörös Imre dolgozatából idézett, hogy az igaz Krisztus hite, ezek a hittant könyvek és a hittant tanulás ezt nem adhatták át a fiataloknak, a gyerekeknek, de ugyanakkor a predestinációt sem a református egyházfalú társából lehetne adni, hanem a lehető legvulgárisabb világi változatából, tehát ez az előre rendelt földi sorsot a végzetet érti rajta. Ez nem ugyanaz, mint amit a bizonyos egyházak tanítanak többek között a református is. Érdekes ez a kötet, amikor már nem tudom, hogy megjelenik egy gondolat Istennel kapcsolatban, hanem egyenesen egy egész ciklus szentel neki az rendre, és az egész kötetnek a kívadó verse egy kínélkülvel, az új illésként állítunk. Na ebben aztán bent van a romantikus költőnek a küldetés tudata, a két végülmédet egy gyertya feladata, akkor tud írni hitelesen a világról, de ő maga alaposan kiírja a világot, akkor tud igazán segíteni másokat, ha ő maga belekerül abban a nyomorúságban, és hát ezt ismerjük megint ezt a nézetet, ami nem csak a romantikában volt divatos, de attól tartott, hogy a mai napig nagyon sok ember így gondolkodik. Az Úr illésként elviszi mind, kiket nagyon sült és szeret. Tüzes gyors szíveket ad nekik, ezek a tüzes szeretek. Az illésként tűz felé rohan, megáll ott, hol a tél örök. A Himaláját jég csúcsain fordjuk szeterik. Ők föld között búz hazátlanul hajtja őket a sors felé. Gonosz hűvös szépségek felé szállult az illés szekere. Szívük ízlik, agyuk jégcsapos, a földre álljuk fölkapott. Jég útjuk a támba szórva, de hideg gyémánt pozsol a nap. Ez a kitöltés. Valaki beleszólt, úgy éreztem, de nem bővélek, ha lesz. Szóval lehet látni egyébként sötét ezekből a versekből, de más történményeiből is, amik nem feltétlenül Istenes versek, az Adi jól ismert az Ószövetségi Szentírás. Például a hűvös történetet is. Nyilván többször olvasta. Hírek a hűvös történet, Királyok első könyve 18. fejezetében, 17. fejezetétől olvasunk róla, amikor ugye Kármel hegyén, a 3,5 év fáradtság után Illés összegyűjti a népet, és összegyűjti a Baálási asztaltes ókétákat, azoknak egész nap lehetőségük van, hogy meggyűjtsenek a 10 tűzszerszám nélkül, nem sikerül nekik, pedig mindent próbálnak, Illés pedig imádkozik, és az Isten megmutatja, hogy egyedül ő az Isten, és a lány még az oltár árkaiba öntött vizet is fölnalja, és megégeti a követés mindent, és az áldozati oltár eltünteti a tűz. Tehát őből száll le egy tűz Illés imájára. Ettől úgymond megtér a nép, tehát nem történt igazi változás. Illés akkor imádkozik, és 7. imájára megjelenik egy kenyérnyi felhő, és jön 3,5 év után az óriási eső. Illés fut a király előtt, vissza Jezreelbe, a király bemegy Jézabelnek, a pogány királylányhoz, aki miatt teljesen tönkrement erkölcsileg Izrael. És amikor ez megtudja, hogy az asztalta és baláltatokat, akiket ő hozatott pogány országból, lejönette Illés egy szállít, akkor megfenyegeti Illés, hogy majd ő is legyönti. Illés meghallgatta a hírt, és fut. Amint bele, előző nap, mikor a hatalmas dolgot hallgatott meg az Isten az imájában, amikor tűzszállt le az égből. És most meg kiszolgáltatva érezte magát, és úgy gondolta, hogy Isten nem fogja megvédeni, és kezdett elfutni aztán. És fegyelnél, amit aztán onnan még tovább a Hórebi. A Hórebi, ahol kapták a tiszkancsokat, akkoriban, tehát sínai szigetnek a túlsó végén. És itt szeretném olvasni ezt a történetet a Bibliából, hogy hogyan jelenik meg a személyes Isten. Ugye ez elég nagyon lényeges dolog az ilyen versenynél, hogy ő megkerülve a tételes vallásokat, megkerülve, hogy melyik egyháznak minden igaza, minden is igaza, megkerülve ezeket a dolgokat. Magával Istennel akar találkozni, mert tudja, hogy ebben nem fogok. A valaki úgy is, hogyha nem igazán hisz benne, akkor is Istennel akar találkozni. És mondom, megszólalt Isten Illésnek. Jöjj ki és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és Illés ott az Úr volt ellenező. És az Úr előtt ment nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta és meghatogatta a kősziklákat. De az Úr nem volt abban a szélben. A szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jött, de nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szerint halk hallatszott. Ismerte Hadi Endre ezt a szakaszt. Nagyon nem tart benne, hogy nem tüzes nappalom, de háborúsége. És csöndbe folytotta meg az Isten, mikor nem várta akkor. Ez az első, amit hamarosan elmondok, nem csak Adi költészetében, de az egész magyar irodalommal egyedülálló, hiszen ez a szín, hogy az Úr érkezése. Annyian gondolnak arra, hogy nekem keresztem kell az Isten. Dehogy is, az Isten keres minket. Csak mi nem engedjük megtalálni őket. Tegnap hallottam munkatársamtól, Szilárdtól, az előadásra nem ütett egy Luther idézetet vagy gondolatot, hogy Luther valakivel együtt ment valamilyen, valamit akartak bekopogni házakhoz, és ezt csak látni, hogy egyik házból kívottan jön ki valaki. Hú, hát rögtön elkezdtek futni, hogy ne vagy valami kapamilyen lakajándékat megverni. És rohantak, nagyon rohantak, de az illető nagyon gyors volt. És akik utolérte őket, akkor látták, hogy két kolbász van az edébe. Azért jöttem, hogy kolbász van. Mert körülbelül így vagyunk mi az Istennel. Futunk az Isten előről, nem engedjük, hogy megérintse a szívünket. Közben ő nem bottal, hanem kolbásszal, persze nem kolbásszal, mert az egészen egészséges, de ezt hagyjuk. Tehát ő keres minket, és meg akar találni. És ezt értette meg Adi Endre. Hogy amikor a legkiszolgáltatottabb állapotban érezte magát, nem amikor a bűnnek elcsőcső volt, nem amikor a siker, hanem amikor az elhagyatottság, a magány, az egyedülés, akkor érzi azt, hogy átlelőd az Isten. Olyan érdekes egyébként Nikodémusnak a látogatása is, aki megkeresi Jézust éjjel. Hiszen Nikodémus szándéka az volt, hogy Jézusra már tisztázott Jézus mi az üdvösség útja, tehát én egyszer csinálom, gondolta arra, hogy Jézus az azt mondja neki, jó, ez így folytat, itt meg javíts ki, ehhez képest én is azt mondja neki, hogy tegy előre az üdvösség. Mert hiába csinálsz, bármit, ha én nem vagyok veled, akkor semmit nem. De ha veled vagyok, akkor minden helyre jöhet az életedben. Az Úr érkezése. Mikor elhagyta, mikor a lelkem roskadozva vitte, csöndesen és váratlan, áfélelkos Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz ölelése. Nem jött szép tüzes nappal, de háborús éjjel. És megvakult a fiú szemei, meghalt a fiúságot. De őt, a fényes, nagy szerint, mindörökre látom. Eszterszel. Az önnyűk szállagító, romantikus küldetés tudat terhe alatt élő, egyébként rengeteg alkoholt fogyasztó, nőügyekben tisztázatlan dolgok, és a többi. Hatalmas küzdelem volt a jelenének. De a halk szerint hangot ritajban nem lehetnek hallani. És emberek nem képesek csöndben élni, mert mindig valami ritajt kell csinálni maguknak, nem? Ha más nem, akkor majd a gondok ritajoznak a fejedben. Hatalmas küzdelemmel jár. Háborúban járt Adi Endre 1908-ban. Nem volt semmilyen háború sehol ezen az évben. De gondolom érteni fogjuk. Imádság háború után. Uram, háborúból jövök itt. Minden lesz vége. Bűnjük ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Én. Tüzes dagadat a szívem. Nincs mi nyugtat adta. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Lecsukott a bús nagy szemeim számára a világot. Nincs már nekik látni valójuk, csak téged. Téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben. S most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elfáradt már az ajkam, fáradt karó a két karom már, Uram, nézd végig rajta. Uram, lásd meg te is engemet, mindennek vége, rége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen veled a bőbe. És két év múlva, Káin megölte Ábelt. Uram, én Jehovám, tudtam, hogy ölni nem szabad, s Káin megölte újra Ábelt. Megöltem magamat. El sem bújhatom, nem mosta meg véres kezem. Nem védkeztem, mikor gyilkoltam, és most sem védkezem. Nincs senkihez közünk, te nem adtál elég előtt, Uram, hogy ketten legyünk egyek a te arcod előtt. És föltámadt Kámin, ki százszor többet szenvedett, megölte önmagával együtt Ábel gyermeket. E földön senki sincs, ki vádolhat halottakat. Te sem, Uram, az égben ott fent, bár ölni nem szabad. Megöltem magamat, mert furcsák voltunk kettesen. Fogadj, Jehovám, két együttet értőn, és kellesen. Jézus, aki egyszerűen fejezte ki, hogy nem szolgálhatod egyszer a képünknek. Vagy az Istennek, vagy a mammonnak. Érdekes, hogy a lelkök ellensége nem ilyen kényes. Ő tökéletesen megvan elégedve, ami szolgálnak az Istennek, de közben meg szolgáljuk a saját romlott éppárjunkat, ingereinket, vágyainkat, mindent. Nem? Az önvésünket védelni. És többen Isten hívők vagyunk, mert ezért van sok a Krista. Mert valaki két úrnak akar mégis szolgálni. Hogy lehetne új életet kezdeni, mikor az ember érzi, hogy már a háta mögött, amit csinált, az nagyon rossz, vagy sok a rossz benne, akar új életet kezdeni, de úgy, hogy közben belülről semmi nem változik. Mi lesz abból? Ha nem változunk meg itt most a Földön, ha nem nézzük meg, hogy Krisztus szeretete mit jelent, hogy értünk helyettünk a kereszten szemben, és ennek a hatalmas szeretetnek a megértése, amennyire felfoghatja az ember jégszer, mindig bennünket arra, hogy ezután ne önmagunkra éljünk, hanem annak, aki az életét adta értünk. Enélkül a lényeges belső változás nélkül, ha újjászületne valaki, milyen élete lesz? Nézzük meg, hogy fogalmazta meg ezt Ady Endre. A föltámadás szomorúsága. Piros, nagy köztályogok közül sunyított rám a szalszanak, ugyan így szólék magamban, kelj föl és légy szabad. Tám Budapesten, talán máshol. Annyi emlékezett valamire a néhai világból, de szomorúan föltámadtam. Sírom sziklái szétgurultak, füstölt a Golgota, kiléptem, föltászogottam, tétován mély sárkány sírjából a múltnak, mint akinek kevés a vére, elindult a új apostolok keresésére. Vihar, üdöltő, tápverzők voltak az én tanácsaim, kik sebeimnek nyílásaim, ujjaikat vártván, kevésak! Ködös szálltamat, ködösön át megromoltam, és feledőn hagytam el a múltat. És megint szólít. Én nem tudom, ki vagyok. Értem-e? Érez? Valakinek érve vagyok? Az örökösök? Halott? Szomorú nevére? Látomak az est postámat, a posta, mintha régen-régen hozzá, úgy hozzá. De jött a reggel. Fázva ébredt. Én nem tudtam, micsoda emlékek tarlójáról jött ez a reggel, és sebeimre kapogattam, fájtak, néztek, förtelmetek. De mikor kaptam, hogyha kaptam? Hogy jártam ide? Hát éltem már én. Kifírhattám most én miatt. Ki vagyok? És merre megyek? Aztán bolyogtam. Tóth Zsoltárok harsogtak a fendesekben. Micsoda Zsoltárt is tudtam én kedvesebben valamikor. Csak hallgatok, mert már mindent elfelejtem. Hallom, hogy távolból érkeznek ide mások, de hol a távol, hol a közel, hol vannak köztük állomások. És mintha sosem jöttem volna, csak itt vagyok. Szemek, levelek, táviratok, nem tudom miért keresnek. Én nem tudom miért néznek rám kutató arcok. Atomon nincsen régi írás. És a régi harcok nagy legendája. Rég elmosódott vén arcomon, vén fegyenem. Olyan vagyok, mint rosszul kezdett, és megsebezett szerelem. Főkeleány, Szent Ifjú Jézus büszkélkedik fényes napon néha előttem, fokszikorgatva, haldahadon rohanok messze tőle én, emlékezek, hogy csak fájok. Ha élnék, ha szeretne, ha volnék, gondolkodom, lányom lehetne. Amok egy-két virágzó hajú asszonyra nézett álmélkodva, ó, mintha egyszer bolondja lettem volna, fiatalnak, ilyennek, szárnak, idegenek és kire várnak, beszélnek hozzám, szírogatnak kalmi szemekkel, s úgy érzem, hogy a hátam mögött áll egy idegen másik ember, hozzá beszélnek, valami úgy fog, mint a rabot. Mint albajárót a tetőn, kit én is nézek reszketőn és furcsa távol is, amit én mondok, oly hűvös, mint nyílbarlangba, ordítól beszívító viharszavak. Valahol hóban elakadt, valami messze hómezőt, az én régi valahol. Amint a tenger van itt régi fáját, nyugalmatlant és távolít. De ez a tenger fenn a ferdő. Igen, tenderek, városok, asszonyok, vágyak föllevednek, s rajtuk párizok korona, nagyon jobbak és szebbek, mint a legforróbb látomások. Volt-e hozzá úgy közön egykor? Vagy ezt mind mások ölelték és csodálták? Ó, jaj, annak, aki föltámad, nem érzi önnön életét. beszédje, szongó, báb beszéd, báb színpad, bábja, ő maga, kérdés, kísértés és titok. Én azt várom, valaki majd hívni fog. Édes meleg szájjal szólja meg majd, hogy ki vagyok. Itt tóval a szátra örül. Csillagó, tiszta vad. Keresem benne a századokat, az életemnek a sírtárodalokat. Keresem magam közelségét, a szállaló időt, a tükröt, a varázsokat, a megismertetőt, és megáll az életem. Tudom, hogy most már semmi sincs, senki sem él, és semmi sem igaz. Kezdhet vén az vigyorgatóból. Nem tudom, ki az. Föltámadtam. Jaj. Föltámadtam. A Kőszegi Adi költészet egyik legszebb politikája az intéz az őrzőkhöz, 1915-ben írta. Nem esztétik, hanem erkölcsi programot fogalmaznak. A költők, az írástudók feladata, hogy a háború, az értelmetlenség, az állatfő és idők idején nézzenek a múlt, a jelen viszonyai, és őrizzék meg az ember szétvesző hitét. Fontos jelenség Adi háború ellenes verseiben, hogy a múlt összetevői apró, a jelenben szinte értelmezhetetlen képekként, és emlékeztünk jelenik meg. Ezen a versen is felfedezhető a Biblia ismeret. Ezért gyertek a 33. fejezetében van szó arról, hogy ember fia őrállóul állott fel a széget. Ha az őrálló látja jönni a fegyvert, és megünti a nép. És a nép mégis elpusztul, a nép a maga bűnéért meghal, de az őrálló kezéből nem kérem számot. De ha az őrálló ott áll, látja jönni a fegyvert, és nem inti meg a népet, akkor a nép is meghal a bűnei miatt, de az őrállóból kérem számot az őrőjüket. Ezt érezte Adi Endreben az arcpolitikában, hogy ezt akarta, őrálló akart lenni, de most már a háború borzalmai közepette nincs ezzel. Ezek az állatfős igék, mint a Bibliában, Dániel könyvében, Jelenések könyvében, ezek a fenevalak. A kirillakszórós éjszakák, hogy a földön gyölezik az ég, mint egy papírteket. Ezek a kültek, ezek az apokaliptikus kültek mozognak Adiban. Az egyszerűen egyetlen dolog van előtte, mivel Isten szerette, találta, de közben csak elvetítette, megint megtalálta, elvetítette, hogy Isten nélkül az életnökség értelme. Ő mégis az életre van ideig, mégis az életet akarja. Intéz az őrzőket. Őrzők, vigyázzatok a strázán, csillag szórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán összekeverten, bosúztató őszi vidónak emlékei, a hajnali párás víz kócos tánci termen, történt szépek, öltek és voltak, kik meg nem halhatnak soha, őrzők, elevenek és holtak, szíves támúgy mosolya, reátok légy, aggódva, árván, őrzők, vigyázzatok a strázát. Őrzők, vigyázzatok a strázát. Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szintet, hogy átvágoljanak most rajta véres és ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni. Szörnyűek az állatfős ívők. S a csillagszóró éjszakát ma sem engedik feledtetni az ember szétbetőtt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok. Gyerészek könyvében, amikor éppen Szörnyű csapásokat írja a Szentírás, hogy a történelemben milyen csapásokkal illeti az Isten az embereket, hogy megtérjenek. Jelenések könyve 9. fejezetének a 20. versét olvasom, ami visszakott Szengeni Ady Endrének az utolsó egyik legnagyobb verséből, a Krónikás Ének 1918-ból. Ekkor már a költő szinte nem tudott beszélni. A rengeteg szanatóriumi lét, gyógyszerek, de morfiumot is használt időnként, italozás, és mégis egy ilyen csoda jött ki belőle. 20. vers így mondja, a többi emberek pedig, akik meg nem ölettek a csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik kínálmányaitól, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket és az arany és ezüst és ért és kő és faválványokat, amelyek nem láthatnak, sem nem hallhatnak, sem nem járhatnak. Mert erre a mottóra írta meg Ady Endre ezt a verset. A II. Világháború utolsó napjaiban, tehát a II. Világháború utolsó napjaiban. Krónikás ének 1918-ban. Iszonyú dolgok mostan történülnek, népek népekkel egymás ellen gyűlnek, bűnösök és jók egyként keserülnek, s ember kifejük kivált meggyöngülnek. Ember hajlék már rég nem épülnek, szívek tűzhelyek agyak besérülnek, kik olvasandják ezt, majd elképülnek, ha ő szívükben szív érzések szülnek. Jaj, hogy szép álmok ígyen elszörnyülnek, jaj, hogy mindenek hibába görnyülnek, jaj, hogy itt most már nem is lelkesülnek, mégis idegen pokol rángján sülnek. Itt most vérfolyók partból kitérülnek, itt most már minden leendők gyűrülnek, itt régi átkok mélyesre mélyülnek, jaj, mit készülnek, mit is készülnek. Egyedül szitkók többet hegedülnek, olcsó szintókon ezeret vegyülnek, zsivány rúg arcok kékekre terülnek, ilyet szerintek szökve menekülnek. Lámpás szétfejek sután megszédülnek, emberségesek igen megrémülnek, ifjak, kik voltak, hogyha megrémülnek. S a föld lakói dökhalmokba tűnnek. Búskező anyák keservesen szülnek, labdázó fiúk halálba merülnek, őszét kemencék sorjukba elhűlnek, s kedvelt szíveink utcára kerülnek. Szegény emberek, mégsem tömörülnek, buták, fáradtak és néha örülnek, szegény emberek minden kitörülnek emlékeikből, mert csak ölnek, ölnek. Szegény emberek ölnek és csak ölnek. Lád álmaikban boldogan békülnek. Reggelre felvén megint megtűzülnek, kábozva falnak, vadokká törkülnek. Halál növőkön bitófát épülnek. Nagy tetejükre kövér varjak ülnek. Unják a hullát. El is visszarepülnek, de az emberek meg nem tömörülnek. Hadd olvassam fel Kenyeres Zoltán könyvéből, az életrajzi rövid leírásából a következőket. Novemberben, 1918, állapota rosszabbra fordul, kisebb szélítését. A köztársaság kikiáltásakor mégis eltámogatták a parlamentbe. Ott áll tanácsban néhány percig, senki sem vesz tudomást róla, aztán megfordul és hazamegy. Ekkor ott is fel barátainak, akik az elnöki emeletről látták, üdvözülni kellene a rokkant költőt. Két nap múlva Kofi János vezetésére a Nemzeti Tanács tisztelgő küldöttsége keresi fel. Válasz beszédét nem tudja megírni. Mindössze két szót képes papírra vetni. Gadogva, gyáván. November 27-én megszívják a Vörös Marti Akadémia előkészítő ülésére. Már nem képes elállni az elnökük, ellátni az elnöki teendőket. Egy gyökrelmes, zavar pillanatában állítólag szétszaggatja kedvenc Bibliáját. Belső táblájára Jézus utolsó szavait írja, éli, éli, lamma sabachthani. Egyes említedések szerint ez még csupán történt, mások szerint testben. Tebrecen Zetemberben feltöltözik hozzájuk Kincs Kamany mamája, aki fél a zavargásoktól, mindnyájan megbetegszenek. Ez nem csak az őszigazás forradalom ideje, hanem a spanyol járványa is. Adott időgyulladást kap. Januárban állapota válságosra fordul, beszállítják a Városligeti Park szanatóriumba, 27-én reggel meghal. Önéletrajzában a következőket írja. Minden el akartam mondani, ami ma élő magyar emberben támadhat, s ami ma élő embert hajt, mint szín a gépeket. Itt a önmagáról 1909-es életfajnában. Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevetnek jó íze van, szent mennydörgés néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem, tegnap minden zavallott. Te voltál mindig mindenben minden. Boldog simatolásaimban, gyöngyét simogatásaimban, s élet szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok. Köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat. Fiatalságomat és bűneimet, köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot és a betegséget. Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok, számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgés néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy már most látván valamit, hogy te voltál élet, bú, csók, öröm, és hogy te leszel a halál. Köszönöm. Köszönöm.